Nézzük meg egy picit a napos oldalt. Jön valaki, aki tetszik nekem, akibe első látásra beleszeretek, aki egyből föllobbantja a lángot. Létezik-e nagy ő? Ugye van 2011 tévhitet, fogalmaztál meg az első két kötetedben, hogy hogyan éljünk a harmóniában egymással és a közelebb egymáshoz címűben, és nagy meglepetésemre a tévhitek között van ez a létezik a nagy ő is, azaz szerinted nem létezik.
Az létezik, hogy kivel illeszkedünk jól, meg kivel nem. De ilyen, mint amit mondjuk az ezoterikus szakirodalom, és ezért most kapok majd feketét-fehéret, de hogy sugal, hogy van egy, most a legdivatosabb ez az ikerláng. Tehát, hogy van valahol egy ikerlángom a világba, és csak azt kell megtalálni. És az fontos, hogy ha így gondolkodunk, akkor abban gondolkodunk, hogy készen kapunk valamit. Tehát, hogy van egy másik ember, aki készen, munka nélkül, mint a puzzle, így illeszkedik velem. Na most ez az, ami a szenvedélyszerelemben van. Ugye a kapcsolatoknak is van egy fejlődési íve. És a szenvedélyszerelemben ott elhisszük, hogy valóban az ikerlángom van, csak
hangsúlyozzuk, bocsánat, hogy ez az eleje, tehát nem típusa.
Tehát az eleje, ez a szenvedélyszerelem, ez csak az eleje. És ez sajnos elmúlik. És ott is van egy halom illúziónk, ami mind szerte fog foszlani, és ettől van az, hogy utána jönnek a csalódások, ez a párkapcsolatnak egy természetes velejárója, és azok a harcok, hogy most az én szokásaim érvényesülnek, a tied, most úgy csináljuk, ahogy az én anyám szokta, vagy ahogy a tied, most hogyan alakítunk ki közös munkamegosztást, mert nálunk anya csinált mindent, nálatok meg apa, tehát hogy és a többi. Tehát, hogy egy halom összeegyeztetett feladat, ami aztán küzdelmekkel jár, tehát nem tudunk benne maradni ebbe a nagy szerelembe, és ezért okoz akkora csalódást. Még egyszer mondom, tényleg van az, hogy van, aki jobban illik hozzám, van, aki kevésbé. De nincsen az, hogy munka nélkül, tehát, és ez a tévhitünk, hogy majd lesz olyan párunk, aki munka nélkül majd úgy készen van, földolgozva az összes korai kötődési zavara, minden mély önismerettel nem projektál ki semmit, hanem tudja, hogy most ez a megsértődés, ez az övé, de nincs ilyen. És ezért gondolom, hogy a szenvedélyszerelemben tényleg ezt érezzük, hogy a nagy ő, de egyébként ez tartósan, kemény munkával megteremthető, de nem készen kapjuk.
Igen, itt említetted, hogy a párkapcsolatnak is van egy fejlődési íve. Milyen állomások vannak ebben a szenvedélyszerelemtől kezdve a stabil kapcsolatig?
Ugye a párkapcsolatok kezdődnek a szenvedélyes szerelemmel. Ugye ez a kutatások szerint, ezt ugye mindenki kutatta, mert mindenki azt szeretné, ha az örök életre maradna. Én azt gondolom erről is, hogy nem lenne jó, ha így maradna, mert azért, mert hogy az összes illúzió megmaradna, akkor nem tudnánk működni. Mert ebbe az időszakban, amikor a szenvedélyszerelem van, akkor az egyik legnagyobb illúziónk az, hogy felnőttek vagyunk. És a szenvedélyes szerelemben úgy viselkedünk, mint a csecsemők. Tehát, hogy azt akarjuk, hogy a másik csak ránk figyeljen, kizárjuk a külvilágot, csak nyomjuk az SMS-t, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Tehát nyomjuk az SMS-eket, csak a másik létezik számunkra, csak vele szeretnénk lenni, mint egy csecsemő az édesanyjával. Sőt, azt is csináljuk, hogy mindennel fölhívjuk magunkra a figyelmet, mint egy kisgyerek tényleg, és visszük a virágot, oda tesszük a kocsi szélvédőre, kitaláljuk, hogy mi a kedvenc zenéje, azt elküldjük, és ez így nagyon jó, csak utána ez okozza a legnagyobb csalódást, hogy és ezt sokan mondják, hogy a párom, mióta összeköltöztünk, azóta megváltozott. És nem megváltozott, hanem elmúlt a szenvedély, szerelem, és innentől már nem tudja kitalálni, mert nincsen az a fölfokozott állapot, és nem tudja kitalálni, hogy mit szeretnénk, hanem ezt meg kell beszélni, meg kell mondani nagyjából.
Igen, itt szoktunk rögtön kétségbe esni, hogy már így nem van. Szeret, elmúlt a szerelem.
Így van, így van, így van. A másik nagy illúzió a szenvedélyszerelemben az az, hogy, hogy ez örökké fog tartani. Tehát legalábbis ezt szeretnénk. De hát azért ma már ezt azért agyba mindenki tudja, hogy ez nem tart örökké. Ez nagyon rövid idő, ez 2-3 hónaptól mondjuk maximum 3-4 évig tart. De mégis nehéz megélni, mikor elmúlik. És aztán az az illúziója van, hogy a másik önbizalmat tud nekünk adni, mert hogy a szenvedésszerelem megnöveli az önbizalmat, mert hogy magamat is jobban szeretem. Tehát, hogy a másik engem csodálatosnak lát, meglepikkel halmoz el, kitalálja a gondolataimat, és ettől azt gondolom, hogy én is egy csodálatos nő vagyok. És ez a fajta érzés, ez megint csak illúzió. Ha nincsen valódi önbizalmam, ha valódi van, akkor ezt tudja erősíteni. De ha ez nem valódi, akkor ez is szerte foszlik, mikor vége van a szenvedélyes szerelemnek. Sőt, az is sokszor egy illúzió, hogy a másik az összes vágyunkat, na és ez az, ami a nagy ő, tehát az összes vágyunkat ki tudja, meg összes igényünket ki tudja elégíteni. Tehát a szenvedélyes szerelemben ezt gondoljuk. Aztán még van egy nagy illúzió, hogy ez hogy hormonok tánca, tehát a szenvedélyes szerelem. Na most az biztos, és Helen Fisher, aki a legnagyobb szerelemkutató, tehát ő bizonyította azt, hogy a szenvedélyes szerelem az egy nem is érzelem, hanem egy motiváció. Tehát, hogy ez biológiailag van bennünk, hogy három részösztönből áll össze. Az egyik, hogy megtaláljuk, tehát arra motivál, hogy megtaláljuk azt a társat, akivel utódokat tudunk létrehozni. A másik részösztön, amit a tesztoszteronom, hogy jöjjön egy testi vágy, hogy tényleg létre is tudjuk hozni az utódokat. A harmadik részösztön pedig szerinte az, ami a kötődést erősíti, hogy kötődésbe tudjunk maradni, amíg az utódokat föl kell nevelni, ugye ez meg az oxitocin dózis hozza. Tehát, csak ugye az embernél az a baj, hogy ez most már 30 évet jelent, hogy ha addig kéne együtt maradni, amíg az utódok fölnőnek, akkor a szenvedélyes szerelemnek 30 évig kéne tartani, de hát nem tart addig. Tehát, hogy ez az első szakasza, és ez egy nagyon jó szakasz. És ugye vannak most már használjuk ezt a fogalmat a pszichológiában, hogy szerelemfüggők, ugye itt a sok függőségbe, hogy függenek annyira a szerelemtől, hogy vége van a szenvedélyszerelemnek, akkor azt mondjuk a másiknak, hogy hát bocsi, kiszerettem belőled. És hát most akkor ennek vége. És akkor megyek egy következő kapcsolatba, és megint keresem a szenvedélyes szerelmet. És ahogy annak vége, megint elmegyek, és megint keresem. Tehát, hogy enélkül az érzés nélkül szinte nem tudok élni. Holott a párkapcsolatokban jön ugye a második, vagy a következő szakasz, amikor már differenciálódik, ugye, ahogy az anya-gyerek kapcsolatban, tehát elkezd különválni, hogy ki vagyok én, meg ki vagy te, tehát kezdünk egyre reálisabban rálátni arra, hogy a másiknak, tehát hogy is néz ki a másik, tehát már nem a szerelembe tudunk szerelmesek lenni, már aki tud, hanem a másik emberbe. Tehát, és akkor derül ki, hogy tényleg nem a nagy őt találtuk meg, hanem azt találtuk meg, amit belevetítettünk, amit beprojektáltunk akár a gyerekkorunkból, akár a belső szükségleteinkből, de ott elkezdődnek azok a feszültségek, hogy össze kell csiszolódni. Én a Közelebb egymáshoz könyvembe raktam be egy olyan kérdéssort, ez egy hosszú kérdéssor, hogy amikor összekerül a pár, akkor mi mindent kellene megbeszélni. Most én azt látom, hogy 15 éve együtt élő párok is ezekről a kérdésekről nem beszéltek. Hogy hogyan lesz az én idő, hogyan lesz a mi idő, ugye ki kell alakítani azt az időt, amit kettesbe töltünk, akkor is, amikor már gyerekek megjönnek. Uh-huh. Ugye a gyerekekkel töltött időt neveztem fészekidőnek, amikor az egész fészek alja egybe van, tehát, hogy én időre is szükség van meg, tehát egyáltalán az idő struktúrára, hogy tartjuk a szüleinkkel a kapcsolatot, milyen szokásokat veszünk át, és milyeneket nem. Hogy tartjuk a barátokkal a kapcsolatot, mi az, ami a szexualitásunkban megengedett, és mi az, amit nem. Amin ma párok nagyon sokat veszekednek, hogy milyen lesz a munkamegosztás. És sorolhatnám tovább, hogy mik ezek csak kérdéscsoportok most, mert hogy ezt mélyebben kell megbeszélni, de hogy ott elindul ez az én és te, tehát hogy kinek van igaza, kinek van, tehát egyfajta leválás erről a szerelem érzéséről, és itt nagyon sok játszma elindul. Ugye a játszma az azt jelenti, hogy hiányzik az intimitás, és ehelyett bántjuk egymást. Például mondjuk hazamegyek, én egy rendmániás családból jövök, és akkor belépek a lakásba, és ott van a férjem mondjuk két gyerekkel, és hát szana szét van minden, elesek mindjárt a két bevásárló táskával az ajtóba, a gyerekjátékokba, és a többi, és akkor ez a nő, aki a rendet szereti, és azt szeretné, hogyha a férje a számítógép elől, meg a két gyerek is futna eléje, és köszöntenék őt, és ebből érezné ő a megbecsülést, ehhez képest a férj marad a számítógépnél, a két gyerek bele van merülve a saját játékába, és akkor ugye a nő nagyon ideges lesz. És idegességében először a gyerekeket minősítgeti, tehát, és így válnak a gyerekek áldozattá, úgy, hogy semmi közük az egészhez. Tehát elmondja nekik, hogy milyen rendetlenek vagytok, hogy itt minden szanaszét van, ide be se lehet jönni, és utána meg a férnek, hogy persze, könnyen vagy így itthon a gyerekekkel, én meg megyek bevásárolni, csinálok mindent, dolgozom, ezért te meg itt itthon, ugye home office-ba, mit te nem csinálsz semmit, de még a gyerekekre se tudsz figyelni. Na most ez egy játszma. Ez arról szól, hogy van egy tettes, tehát mondjuk a feleség, és van egy áldozat, mondjuk jelen esetben leginkább a gyerekek. A férj meg nagyon sokszor ilyenkor először áldozat, utána meg átmegy megmentőbe. Vagy átmegy tettesbe. A tettes akkor, hogyha ő visszakiabál a feleségének, hogy örül, hogy itthon vagyok a gyerekekkel, és neked nem kell babysittert fizetni, meg stb. Stb. Tehát ismerjük ezeket a helyzeteket. És ha pedig megmentő, akkor menti a két gyereket. Tehát azt mondja, hogy persze, hát ott, ahol játszanak a gyerekek, jogosan szét van szórva a játék. Tehát, megy ez a tettes, áldozat és megmentő játszma, tehát, és ezek így váltakoznak, és tízezer ilyen példát tudnék a terápiákból mondani, és ezek a játszmák, ezek az a baj, hogy megbántjuk vele a másikat, a saját elvárásainkat nem tudjuk meg a szükségleteinket megfogalmazni, leginkább a szükségleteket. Mert ennek a nőnek, aki ide belép, arra van szüksége, hogy figyeljenek rá, hogy örüljenek neki, hogy megbecsüljék azt, amit tesz a családért, és a férfinek is arra van szüksége, hogy neki meg megköszönjem azt, hogy itt volt a gyerekekkel, a gyerekeknek is az örömre van szükségük, de igazán a szükségleteit, a játszmák, ha beindulnak, akkor senki nem tudja megfogalmazni. Hanem mindenki csak arra törekszik, hogy az összegyűjtött sérelmeit beborítsa a másikra. És ebben a szakaszban emiatt nagyon nagy veszélye van a válásoknak, hogyha ezek a játszmák elmérgesednek, akkor az intimitás nem tud fejlődni.
Mi történik itt az előbb idézett helyzetedben, hogyha ezek az igények nagyon eltérnek egymástól? Tehát lehet-e olyan párral élni, vagy olyan kapcsolatban élni, ahol az igényeink nagyon-nagyon különbözőek?
Nehéz. Tehát, hogy ezt is föl szokták rakni, hogy az azonosak, vagy a különbözőek tudnak együtt élni. És hát az azonos az értékrendben nagyon fontos, hogy valami hasonlóság legyen, mert különben nem tudunk együtt élni. De ugye ez egy külön nagy kérdés, hogy lehet-e egy különbözővel együtt élni. Én azt gondolom, hogy a különbözővel fejlődünk a legjobban. Mondok egy különbözőséget. Ha mondjuk van egy idomár szülő által, ugye ez a Szeretettel sebezve könyvemben vannak a szülőtípusok, egy idomár, aki túlkövetelő, túlszabályozó, a rend a lelke mindennek, körülbelül ki lehetne a lakásra akasztani a táblát, kötelességtudó gyerekeket nevelnek az idomárok. Nagy értékük, hogy az ő gyerekeik nagyon tudják a határokat, nagyon tudnak teljesíteni, viszont nem tudnak lazítani. És nagyon perfekcionisták, tehát mindenben a tökéleteset tudják elfogadni. Na most egy ilyen nő óhatatlanul szerelmes lesz abba, ami benne egész életébe el volt folytva. Azaz egy olyan férfibe, aki laza. Egy laza életművész, mondjuk zenész, mert ez a saját lelkébe mindig el volt folytva, ezeket az osztálytársait irigyelte, kamaszkorába is már ilyen lazább fiúkba volt szerelmes. Most amikor ők összekötik az életüket, akkor meg nem tudja, tehát amíg szenvedély, szerelem, addig motoroznak, száguldoznak, zenél neki a fiú, mit tudom én, a fiú meg szereti, hogy a nő meghatározza, tehát időket struktúrál, hogy ma kereteket ad, hogy most reggelizünk, most leülünk az asztalhoz, mert ő az ágyba szokott az előtt, vagy mit tudom én, hogyan csak, tehát biztosítja a rendet és a rendszert. Na most ez nagyon jól működik a szenvedély szerelem időszakában. De aztán jön az elköteleződés, és ők összeházasodnak, lesznek gyerekeik, akkor innentől a pasinak a legnagyobb bűne az lesz, az a laza, csodálatos zenész, aki romantikus, az hirtelen egy lusta disznó lesz. Mert hogy ő a gyerekekkel elmegy játszani, és kavicsokat gyűjteni a folyóparton, és nem tanul velük, meg nem megköveteli a leckét A-tól Z-ig, mint ahogy a nő fordítva, a férfinek meg egy rendmániás, sem mondok csúnyább jelzőt, nő lesz a felesége, de ez csúnyábban szokott elhangzani. Tehát, hogy onnantól a különbözőségek már kezdenek felerősödni, és ha a különbözőségek, na ez a lényeg, ha a különbözőségek negatív színbe vannak föltüntetve, akkor nem fognak tudni együtt élni. Tehát ha mindig csak a különbözőségben a negatívat látom, akkor egy idő után úgy elmérgesedik ebbe a második szakaszba a párkapcsolat, hogy nem biztos, hogy fognak tudni együtt élni. És ha a különbözőségeket értéknek tekintjük, mert én meg úgy látom kívülről, persze én nem élek velük, tehát úgy látom kívülről, hogy a gyerekek, és ezt szoktam is mondani, hogy a gyerekek meg nagyon jól járnak, mert kapnak keretet, kapnak rendet, kapnak szabályokat, kapnak egyfajta rendszert az életükhöz, ez biztonságot ad számukra, és kapnak egy csomó élményt, mondjuk az apjuktól, tehát, hogy lehet a tóparton mezitláb járni, lehet koszosnak lenni, tehát, hogy egy csomó mindent lehet, ha ezt tolerálni tudjuk egymással. Mert gyerekek nagyon rugalmasak, tehát mindig attól félünk, hogyha nem egységes a szabályrendszer, meg össze kell igazítani, hogy a gyerekekkel kapcsolatban mik a nevelési elveink. De nem biztos, hogy teljesen egyformán kell ezt csinálni, és én azt gondolom, hogy a gyerekek ezzel, ha nem arra használják a gyerekek is, hogy az egyik szülőt kijátsszák a másik ellen, akkor ez nagyon hasznára tud válni a gyerekeknek. Akkor nem játsszák ki, hogyha azt érzik, hogy a két szülőbe megvan a mi tudat. Tehát ugye az elköteleződésnek ez a legfontosabb része, ez a mi. Tehát, hogy mi együtt, ami a legújabb könyvemnek a címe. Tehát, hogy akkor van elköteleződés, ha ez mi, és ezt a gyerekek is zsigerből érzik.
Köszönöm szépen a mai gondolataidat, azt hiszem ez egy nagyszerű alapozó volt, hogy tovább folytassuk a következő részben, például azzal a kérdéssel, hogy mi köze a szüleimnek az én kapcsolatomhoz. Ha benne vagy, akkor találkozunk a következő alkalommal, és folytatjuk.
Köszönöm szépen, benne, mert ugye ez a legfontosabb kérdések egyike.